Adjon Isten jó estét, ez a Mária Rádióban a Férfi Sátor műsora, Fekete Vilmos vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat az internetes stúdióba, itt van velem Dervaris Gábor.
Szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
Valamint Szebényi Szabolcs.
Üdvözlet az éterből a kedves hallgatóknak.
Internetes stúdiót mondtam, mert az internet világnapja van ma, úgyhogy mi ilyen formában ünnepeljük ezt, igaz nem jó szántunkból, és mert a karantén helyzet követeli ezt meg tőlünk, hogy még mindig így készítsünk műsorokat, de mire belejövünk, talán addigra véget is ér, ebbe azért én bízom, de használjuk az internetet, ez velünk van naponta, és ugye az életünknek az most már nagyon meghatározó része lett, azoknak is, akik ugye eddig talán nem annyira használták, bele kellett jönniük ebbe, mint kiskutyának az ugatásba, ahogy mondani szokták. A témánk azonban nem ez lenne, hanem mi folytatnánk a néhány adással ezelőtt megkezdett vonulatot. Szeretünk a beavatásról beszélgetni, bár bizonyos értelemben az internettel való megküzdés is lehet egy beavatási folyamat, de nem erre gondolok. Illetve hát maga ez a járvány által generált helyzet, ami érint minket, és valamilyen formában beszélgettünk, de az evangéliummal valahogy ezt nem kötöttük eddig össze. Találunk-e közös pontokat? Beavatás ugye az egy nagy rituálé, járványhelyzet, amit krízisként is szoktunk ugye emlegetni. Ez is egy egészen más dolog. Meg hát az evangélium is ezt talán mondhatnám, hogy más dolog. De van-e olyan, ami ezt a három dolgot összeköti? Én mondjuk találtam, és ezért ezt a kérdést tettem föl nektek is, és most már kíváncsian várom, hogy ti vajon találtatok-e. Most kivételesen azt mondom, hogy mindig Gábort szoktam, akik nem hallgatnak minket, nem, mindig Gábort kérdezem.
A rangidőst.
Én most a Szabolcshoz folyamodnék éppen azért, hogy legyen egy kis változatosság ebbe.
És én örömmel átadom Szabinak a kezdésével. Mondja, Szabi.
Egy icipicit már itt beszélgettünk is erről, és nekem akkor pattant ki a fejemből az a gondolat, hogy hát az, hogy eljutunk a határainkig. Járványhelyzetben kinek az egyedüllét, kinek a túlzottan intenzív együttlét, kinek a túl sok munka, kinek éppen a kevés munka, de ki hozza a sodrából az embereket, vagy legalábbis abból az egyensúlyi pontból, amiben normál működésmódban általában létezzünk, vagy léteznek az emberek. És valahol itt megtapasztaljuk a határainkat szerintem, amikor már az energiáink is fogynak, talán bele is fáradunk a dolgokba. Én magamon veszem észre, hogy sokszor ingerlékenyebb vagyok már ahhoz képest, amilyen szoktam lenni, attól, hogy így ennyire lecsökkent az inger mennyiség. És hát ugyanúgy a beavatásnak is az egyik központi eleme szerintem ez, hogy elvinni az embereket a határukig, hogy ki tudjanak zökkenni abból. Minden tréning, meg minden ilyen önismereti csoport is sokszor erre épül, hogy ne úgy legyünk ott jelen, mint hogyha csak szórakoznánk, vagy egy jót beszélgetnénk, mert azzal nem tanulunk, azzal nem fejlődünk, azzal nem történik meg ez a listályszerkezet változás, hanem ehhez valahogy ki kell zökkennünk a rendes működésmódba, és meg kell tapasztalnunk, hogy én eddig érek, eddig tartok, itt vannak az én határaim, mindentől már én nem tudok többet, nem tudok mást. És mi volt a harmadik? Az evangélium? Vagy szóval a lelki mélysége ennek? Szerintem ez is erre épül, nem? Már annyiszor hallottam én is különböző miséken, istentiszteleteken, vagy ilyen lelki vezetőktől, vallásos emberektől, hogy valahol az ilyen hitbeli megtapasztalások, megtérések, meg az ilyen jellegű csodák is akkor történnek, amikor az ember eljut odáig, hogy erre én nem vagyok képes, itt nem tudok önerőből semmit se csinálni, itt rá vagyok szorulva Istenre. Rá vagyok szorulva egy nálam nagyobb, hatalmasabb lényre, mert én eddig tartok, én nem tudok csodát tenni. A csoda az kintről jön, és valahol szerintem itt én összetudtam kötni az én magam szövésével, vagy fonalával ezt a hármat, hogy én most nagyon tapasztalom ezt, hogy hát most nem élem meg mostában magam egy jó embernek, na, ezt kell, hogy mondjam, mert olyan kicsit zsémbes lettem mostanában, pedig hát annyira még nem vagyok idős, hogy zsémbes legyek, hogy de hát mondjuk igen, emberek idős korukra viszont lehetnek jóval bölcsebbek és elfogadóbbak is, szóval Én így élem meg most ezt a karantént.
Következő adásnak a témája majd lehet, hogy ez lesz, mert most hirtelen ezt földobtad, ne haragudj, hogy a szabadba
Igen.
vágtam, de a következő adásnak akár majd, vagy valamelyiknek, mert az hogy azt mondja, hogy azt mondtad, hogy nem vagy jó ember, nem érzed magad jó embernek, hát ez már mindjárt két kérdést is fölvet, hogy ki az, aki jó, tehát hogy mit értünk az alatt, hogy
Hát
jó,
igen.
vagy hogy az ember, ugye, hogy mennyire vagyok jó, vagy hogy mi múlik ez, tehát hogy ez is lehet majd, de bocsánat, visszaadom
Abszolút.
neked a szót,
Igen.
akkor még folytasz.
Igen, ezt érzésként mondtam most, mert ugye, ha már
Igen.
férfi sátor és férfiak vagyunk, szerintem nagyon sokszor hiányosságunk az, hogy az érzéseinkről, megéléseinkről viszonylag keveset beszélünk, vagy olyan nyersen, röviden, kurtán, ugyanakkor pedig lehetne. És nagyon sokszor az érzések nem racionálisak. Hát hányszor van olyan, hogy valaki azt mondja, hogy nem érdemlem meg az Isten kegyelmét, mondjuk, hogyha ilyen vallásos témát mondunk, és persze az értelmünkkel tudjuk, hogy ez nem így van. Mégis ezt érzem, mégis így élem meg, és szerintem fontos ezekkel az érzésekkel is foglalkozni, mert ezek nem ilyen tudatosan létező dolgok, ugyanakkor tudatos tapasztalással ezeket lehet, hogy felül lehet írni hosszú munkával, vagy akár ilyen beavatásos jellegű megtapasztalásokkal, de ezek ilyen zsigeri dolgok, hogy úgy fogalmazzak. És most én így zsigerileg mondtam azt, hogy mostanában azt élem meg, hogy úgy nem érzem magam most olyan jól a bőrömben, vagy nem mindig érzem olyan jól magam a bőrömben. Szóval nekem például sokszor ezt hozza ez az ígérszegény környezet, vagy mert valahol ez vezet ide, ahogy mondtam, hogyha úgy azt élem meg, hogy én már úgy kezdek kifogyni a magam erőforrásaiból talán. Így első körben ennyit mondanék, aztán lehet, hogy ahogy mondjátok ti, ahogy ti mire jutottatok, akkor majd még tudok hozzá
Rendben,
kapcsolódni.
köszönöm, csak az érzések mellett nem szeretnék elmenni, amit említettél, hogy ezek érzések, és a férfiak nem szívesen nyilatkoznak. Az jutott eszembe, és ez is tovább gondolható aztán akár a kedves rádió hallgatók, vagy akár ti is, nem akarunk feltétlenül most ebbe belemenni, de hogy sokféle kérdés vagy érzést lehet megfogalmazni férfiaknak. Én azt figyeltem meg, hogy van egy csoportja, amiről a férfiak nem szívesen beszélnek, tehát hogy olyan érzések, amiről nem szíve, azért, mert az nem férfias, és egy csomó olyan érzés van, amiről meg azért nem beszélünk, mert az meg nagyon túl férfias. Tehát érted, amire gondolok, hogy ilyen nagyon az agresszív, ez nagyon, az nem, az nagyon, az arról ne beszélünk.
Az már nem arról, politikailag korrekt, vagy nem tudom.
Nem tudom, nem annyira a politikát értem ez alatt, hanem sokkal inkább az, hogy például keletkezik bennem egy agresszív érzés, ugye, akkor az csak rossz előjel lehet. Tehát ez mindenképpen negatív mindenféle vonalon. Pedig ugye az egy túlélési ösztön valamilyen formában.
Igen.
Tehát, hogy jó lenne, hogyha dolgokról lehetne beszélgetni, tehát, hogy vannak kérdések, amiket azért kerülünk, mert az nem férfias, és vannak kérdések, amit azért kerülünk, vagy érzések, mert az meg túlzottan olyan, amit aztán másmilyen okból ítél el a közvélekedés, ezért aztán nagyon nehéz a férfiaknak szerintem, az az én meglátásom, olyan érzést találni, amelyik sem az előbbi, sem az utóbbi csoportba nem tartozik, úgyhogy inkább, mivel ez egy nagyon süppedős terep, szerintem inkább mi nem beszélünk, nehogy valamelyikbe is beleessünk. Ilyen, hogy mondjam, ilyen bölcs hallgatásba burkolózunk ebbe a kérdésbe. Úgyhogy az érzések kapcsán csak ez jutott eszembe, és ez nem szerettem volna, hogyha ezt most nem tudom elmondani. Gábor.
Hogy talán a férfi sátorba tudjuk ezeket nagyjából megosztani. Tehát ott van talán egy olyan terep, ahol ezeket a süppedősebb témákat elő tudjuk hozni, és ami bennünk van, arról tudunk beszélni.
Mindenképpen én is úgy gondolom, hogy vannak olyan felületek, ahol azért ezt szóba lehet hozni, most már talán egyre több. Férfi közösségek, még ha nem is sátor, de vannak, vagy baráti közösségek, zártabb közösségek, ott azért ez persze előjön, de hogyha ez kikerül mondjuk egy nyilvánosabb terepre, akkor azért ott válik sikamlóssá ez a történet. Tehát addig
egy
nem...
másik maszkot veszünk fel, igen.
Igen, igen, igen. Ott mindjárt támadási felületként jelentkezik ez a történet, és ebben még azért van mit fejlődni, azt gondolom. Gábor, egyébként az eredeti kérdés nálad, hogy?
A három dolog. Na nálam képzeljétek el, hogy Én itt sétáltam itt az udvaron, és egyszer csak az jutott eszembe, hogy a rend. Én most itt építkezem, az első részt újítjuk föl, ahova majd költözni szeretnénk, és azt látom, hogy olyan jó rendet rakni. Olyan jó, ha valami új minőség keletkezik. Tehát annyira igényünk van erre a rendrakásra. Most éppen még csak a bontásnál tartok, de amikor eltűnik valami csúnyaság, ami már kiszolgálta a maga idejét, amikor látom az építőn, hogy mennyi jó szándék volt, hogy az akkori anyagokat mennyire jól használták föl, mert ők is a rendet keresték. Az adott anyagokból, az adott anyagi helyzetben, az adott körülmények között, az adott igényekhez megtalálták a megfelelő megoldásokat, és csinált magának egy rendezett terepet. De a mai világban az a rendezett terep nem megfelelő, úgyhogy én egy másik fajta rendet alakítok itt ki szépen, és nagyon jól esik ennek a folyamatnak minden egyes részét látni. A bontástól elkezdve az építés még nem nincsen ott, de a fejemben már ott van az a rend, az a kép, amit én szeretnék megvalósítani, és afelé haladok. Így ez jutott eszembe, hogy a beavatásnál is azt érzem, hogy tehát a rend az most nekem nagyon fontos. Úgyhogy a beavatásnál is én azt nagyon fontos dolognak tartom, hogy mi férfiak egy ilyen rendezett, a katonaság is, meg a védelem is, az mind kötődik a rendhez. Nekünk rítusaink vannak, kellenek ezek a megtartó erők. Az, hogy ebben tudunk úgy mozogni. Ugye szoktuk mondani férfiak egymás között, hogy mi mindig viszonyítunk, mi mindig nézzük a másikat. Az is ahhoz kell, hogy megtaláljuk a helyünket. Hol van a mi helyünk? A rendben, ugye mindenkinek megvan a helye, egy adott csoportban is, például a mi közösségünkben is, férfi sátrunkban is, mindenkinek megvan a maga szerepe, helye, és be tud illeszkedni, szerves része tud lenni az egésznek. Tehát én azt érzem, hogy, és ezek a rítusok is egy rendet adnak az alkalmainknak. Ugye szoktuk mondani, hogy mondjuk egy keddi alkalmon is ne az legyen, hogy csak úgy beszélgetünk, mert akkor az egy baráti beszélgetés lenne, az egy klub esemény lehetne, de mi valami másik minőséget keresünk, és azt gondolom, hogy a rend adja meg neki. Azok a rítusok, amiket mindig is használtunk, és nagyon szeretünk. De hát a misén is ez történik. Ott is van egy rendje az egésznek, és akkor most már az evangéliumi részhez térek át, akkor azt veszem elő, hogy nekem, én nagyon szeretem a mi hitünkben az isteni rendet. Hogy mindennek megvan a maga értelme. A legkisebb sejtünkben is ugyanakkor a rend van, mint a hatalmas galaxisban. Minden valami rendezettséget mutat. És ugye, ahogy az előbb mondtam, hogy a mi életünkben és az emberi mi voltunkban, hát hiszen egy minőség vagyunk a jó Istenben, tehát, hogy mi is ezt a fajta rendet keressük. A járványhelyzethez meg szintén ugyanez az emberi reakció, egy emberi közösségnek, mondjuk legyen most ez a magyar nemzet, vagy a Magyarország, keresi ezeket a rendeket. Szeretnénk tudni, mi fog történni. Ugye jön egy másik fajta helyzet. Járvány van, nem mehetünk ki. De rögtön megkeressük benne azokat az igazítási pontokat, hogy jó, akkor ha kimegyek, akkor maszkot viselek, tartom a távolságot. Tehát rendbe szedjük azokat az intézkedéseket, lehetőségeket, amik között tudunk ebben a megváltozott helyzetben élni. Most a rendre törekvés, nekem ez. Mondját.
Azt mondtad, hogy több is eszedbe jutott.
Mondtam ezt, igen.
Mondtad ezt, de maradsz a rendnél.
Egyébként, ami nekem még eszembe jutott, az örömhír. Az evangéliumról ezt nem is kell magyarázni.
Mondjuk a járványhelyzetnél ezt kifejthetnéd.
Nekem nagyon sokszor eszembe jut az üzenet, hogy a Isten szeretőknek minden a javukra válik. És ha le van írva, akkor ez így is. És ha le van írva, akkor ez így is van. És egyébként az életemben én például tapasztalom is, hogy az, hogy a családdal egy másfajta közösségben vagyunk, ugye, tehát most sokkal intenzívebben vagyunk együtt, ennek tényleg vannak nyilván negatív kísérői is, de én azt látom benne, hogy nagyon sok szépség is van benne. Nagyon sok lehetőség is van benne. Vagy az, hogy most éppen az építkezésre egy picit úgy kerültem, vagy nehezen álltam hozzá ehhez a témához, de most aztán meg nagyon nagy lelkesedéssel, nagyon nagy örömmel, és én igazából úgy is tudnék fogalmazni, hogy nem annyira várom a végét ennek a részének. Itt nekem azért sokat segített, hogy egy ilyen krízis helyzet van.
nagyon szép kép volt, hogy ugye a bontás kapcsán, hogy ott kiderülnek, hogy használták az anyagokat a régi mesterek, vagy ők is, hogy törekedtek a rendre, és ez a karantén helyzet kapcsán is ugye már előkerülhetett, hogy másfajta anyagfelhasználás voltak a szűkös időkben. Tehát a szűkös időkben másképpen gazdálkodtak az emberek az anyagokkal, a rendelkezésre álló erőforrásokkal, mondjam ilyen nagyon korszerű nyelvezettel. Más volt az erőforrás használata, de akkor is meg tudták oldani. Mi most olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sok az erőforrás. Járványhelyzet nem azért kellemetlen, mert elfogyott volna a kenyér a boltba, és nem is azért, mert nincs villany, mert most már kikapcsolták. De amikor azt a házat, amit ti most bontogattok, építették, lehet, hogy akkor még nem gondoltak arra, hogy annyi villanyvezeték kellene, mert nem volt olyan sok eszköz, amit be lehetett volna ugye dugni. Illetve lehet, hogy nem használtak olyan anyagokat, amikről még nem is tudták, hogy majd ki fogják találni. És mégis föl tudtak építeni egy házat, amit most ti ugye felújítotok, és rájöttök, hogy úha, ilyen egyszerű anyagokkal is milyen nagyszerű házat lehetett építeni. Úgyhogy ezt így mindenképp hozzá akartam tenni, mert ez egy nagyon szép kép, hogy a járványhelyzetben is föl lehet fedezni az, aki még esetleg, ugye a múltkori adásban éppen anyák napja kapcsán beszélgettünk a nőkről, de talán föl lehet azt emlegetni, hogy a nagymama, az bizony egy éppen a te apósodtól szoktam én ezt hallani, Andrástól, aki régen itt a Mária Rádióban a műsorvezetőnk is volt, ugye, hogy hát az ő nagymamája az egy marék lisztből is tudott egy ételt készíteni. Bizony-bizony nagymamáknak volt egy ilyen adottságuk, hogy ők olyan közegben nőttek föl, amikor nem volt ennyi erőforrás, és akkor is tudtak valamit varázsolni. Tehát az anyák, a nagyanyák azok erre képesek, és hogyha most úgy beletúrunk az emlékeink közé, akkor találunk ilyen dolgokat, hogy kisebb erőforrásokkal is milyen remek dolgokat lehet végezni. Tehát a felelősség is nagy rajtunk, hogy most, hogy nagy erőforrásokkal rendelkezünk, most azt mondjuk ne rossz dolgokra fordítsuk, hanem inkább használjuk úgy ki, olyan 100%-osan, mint ahogy az elődeink azt a keveset kihasználták. A másik, meg ez az örömhír kérdés, amit mondtál, ott azzal kapcsolatosan az jutott eszembe, és ezt is szeretném itt veletek megosztani, meg persze a kedves hallgatókkal is, hogy egy másik társaságban beszélgettem, és ott is megtapasztaltam ezt, hogy az a járványhelyzet, ez ugye mindenkiből egészen más dolgot hozott ki. Tehát van, akit ez abszolút nem érint, hogy úgy mondjam, tehát nem is viselte meg, hanem egészen előnyös üzleteket tud kötni, hadd ne soroljam. Másnak meg megszűnt a munkahelyem. Olyan módon tudunk megnyilatkozni, ami van bennünk. Tehát, hogy aki be az indulatok nyelvén szól, abban sok az indulat. És akkor azt gondolom, hogy ő azért szól úgy. Akiből az elkeseredettség hangján hallunk dolgokat, az azért van, mert az ő lelkében nagyon sok az elkeseredettség, és csak ezt tudja elő, nem tud vidám mondatokat mondani, és akkor lehetne fokozni, ugye el lehetne menni, mert vannak egészen durva megnyilatkozások is, hát ezt az internet világnapján, hadd ne mondjam, ugye, hogy mennyire rosszra szokták használni ezt az eszközt, mert mindenki azt ért egy mondaton, amit akar, különösen ma, amikor ugye se eleje, se vége a beírt szövegeknek, mert se nagybet, se írásjel, amihez mi hozzá voltunk szokva, hogy legalább következtetni lehessen, hogy hol a mondat eleje, illetve hol a vége, hol lehet a hangsúly, az egyebek. Ezért aztán mindenki azt ért rajta, ami az ő lelkében van. És aki gyűlölködve tud például reagálni egy mondatra, annak azt mondom, hogy a lelkében nagyon nagy a, hát valamilyen teher. Mondjam azt, hogy nagy a gyűlölet, de nem ezt akarom igazán mondani, mert megpróbáljuk ezeket az embereket is valamilyen módon szeretni, de mégis ez jön ki belőle. Aki viszont vidáman, szeretetteljesen tud egy még akár egy bántó megjegyzésre is reagálni, annak nyilván a lelke az egy kicsit virágosabb rét. Jó volt hallani ezt, ahogy kivágtad ezt az örömhír dolgot a járványhelyzetből, mert én azért elsőre nem esett ez le, de látod, mennyire megtermékenyítette a gondolataimat. És nagyon érdekes, hogy ezt a kérdést, amikor föltettem, akkor ezek, amiket ti mondtatok, ez nekem eszembe se jutott. Tehát ez teljesen más. És akkor most már hallottuk azt, hogy ugye eljutni a határokig, azért ez mégis, és ez azt hiszem, hogy igaz, meg hogy ez egy rendezett történet minden formában, mindenhol a rend az nagyon fontos elem, ez is egy igazság végül is. Úgyhogy akkor én most már azt hiszem, hogy elárulhatom, hogy mi volt az én megközelítésem, aztán majd hát, ha ti is reflektáltok ehhez. Én azt találtam, hogy akár a beavatást nézem, akár a mostani járvány helyzetet, ugye, illetve akár az evangéliummal próbálok meg valamilyen formába foglalkozni, akkor az, ez a három esemény, ez nem úgy szólít meg, mint egy nagy masszának az egyik alkotó elemét. Tehát nem azt mondja, hogy mondok közben egy fél mondatot, hogy az előző adásban ugye az érettségiről is beszéltünk. Tehát az érettségi is, ugye azt mondják, hogy a 2020-ban érettségizett diákok. De ez nem jelent semmit az diák vonatkozásában, ugye? Hanem azt mondja, hogy Szabó Brigitta, aki 2020-ban érettségizett. Tehát a Szabó Brigittának mondjuk ez a saját, az ő történet. Nem úgy kapja meg az érettségi bizonyítványát, hogy 2020-ban sikeresen vizsgázottak között valaki, hanem egy személyes részvétel. Ő neki akkor ott kell lenni, ez egy személyes részvétel. Nem lehet azt mondani, hogy be lehet állni valaki mögé, mert akkor, hát igen, ott beavattak mindenkit, azt a korosztályt, és akkor én is be vagyok avatva. Nem lehet, azon személyesen van jelen az ember. A járványhelyzet is ilyen, nem lehet beállni ebbe a masszába, mert egyénileg, ahogy 9 vagy 10 embert egy csoportban mindenkit másképp érint, ugye, mert én ezt az előbb megosztottam nem véletlenül, azt mondom, hogy személyesen vagyok érintve ebbe a kérdésben, tehát ott se lehet úgy viselkednem, hogy most akkor hogy mozog a nyáj, hanem személyes döntéseket kell hozzak. Ha sikeres voltam a járványhelyzet alatt, mert olyan foglalkozásom van, vagy olyan adottságom, hogy tudtam élni a hullámmal, és föl tudtam rá kapaszkodni, mint egy szörfös, és azt mondtam, hogy hurrá, de jó, akkor adjak hálát azért, hogy ilyen szerencsés vagyok. De lehet, hogy ez egy cunami nekem, és a maga alá temetett, és még az is lehet, hogy elpusztít, érted a végén? Aki meg így érte meg, az de nem lehet azt mondani, hogy átlagban jól vagyunk. Tehát mindenkinek a saját válasza. Annak valahogy föl kell kapaszkodnia a cunami alól a felszínre, tehát ez is egy személyes megszólítás. Mindenképpen a járványhelyzet is úgy érzem, hogy személyesen szólít meg. Nekem kellett eldöntenem, hogy itthon maradok-e. Nem azért maradtam itthon, mert a reklámokban Györfi Pál felszólított, hogy maradjak itthon. Nem ezért maradtam itthon. Az egy fontos dolog, hogy fölhívja az emberek figyelmét nyilván. De a felelősséget nem testálhatom át a Györfi Pálra, vagy akárkire, hogy én azért cselekedtem így, mert nekem ezt mondták. Nem, én azért maradtam itthon, mert eldöntöttem. Ilyen helyzet van, ez így érint minket, nálunk más, milyenek a paraméterek, és azt mondtam, hogy eddig tartott a munkatörténet, most itthon kell maradni. Nem tudom másképp megoldani. Tehát ez is egy személyes történet, és minden utána következő dolgot is, hogy mivel foglalkozok, ami, hogy elmegyek-e a boltba, vagy nem megyek el, hogy megyek-e az utcára, vagy nem megyek-e, hallgatok-e az operatív törzsre, vagy nem hallgatok rá, rizikózom-e a büntetést, vagy nem rizikózom, ez mind személyes döntés, nem valami közösség szabta meg, hogy jaj, kérem, hát nekem úgy mondták, hogy jöjjek ide. Nem. És valahol. Hát az evangéliumot meg pláne ennek érzem. Tehát, hogyha valami igazán személyes, akkor ott nem lehet azt mondani, hogy jaj, kérem, hát mi meg vagyunk, megmenekültünk. Igen. Tehát, hogy na ez az, amikor szerintem ez nem az az oldal, ahonnan ezt néz. Én a másik oldalról szeretem nézni ezt, amikor azt mondja, hogy kelj föl és járj. Tehát, hogy személyesen vagy megszólítva minden egyes momentumban, nem pedig úgy, hogy jöjjenek ide a 20-tól nem tudom meddig beszületett emberek, és akkor őrájuk ez nem kell beszámolni, mert köszönjük szépen, vagy valamilyen más beosztás szerint. Nem, nincs különbség, de mindenki egyénileg van megszólítva. Mindenki egyénileg. Nekem ez volt az első, ami az eszembe jutott. Veszek egy kis levegőt, hogyha akartok valamit mondani.
Vili, te közben titokban föl is vezetted a két hét múlva történő adás, mert ez már nagyon pünkösdi téma, amit most mondasz, azt gondolom. Tehát ez ugye ez a személyesség kérdése. Mert bizony ugye a pünkösnél, tehát hogy mondjam, egy fokozatot kell váltanunk. Ez a feladatunk talán pünkösköl. Legalábbis most személyesen nekem ez az üzenet, ami így ebből is összerakódott. De hát erre folyamatosan készülni kell, meg amúgy is mostanában ugye a Szentleckékben is ezeket hallgatjuk, mert hihetetlen történetek ezek, ugye, ahogy mondjuk a tanítványok ott ülnek, és akkor, de most mit fogunk csinálni? Tehát, hogy most mi jövünk, és hogy mondjam, itt van előttünk az egész pálya, és ezt kéne most valamilyen tartalommal megtölteni. Szóval izgalmas téma ez, amit most feszegetsz, Vili, én azt gondolom. Érdemes folytatni.
Hát ez az egyéni érintettség, na, még egyszer, szóval az egyéni érintettség, illetve az egyéni döntések tényleg egy nagyon fontos szempont, amit mondtál, és ezekkel szerintem most a járványhelyzet kapcsán is napról napra szembesülünk. Tehát nekem volt olyan ismerősöm, akinek azért kellett felmondania a munkahelyén, mert a férje nem tudta munka mellett ellátni otthon a kisgyerekeket, ő neki meg be kellett járnia a feleségnek dolgozni, és akkor inkább úgy döntött, hogy azért, hogy a férjét tehermentesítse, ezért ő inkább a gyerekekkel van otthon, és akkor, ha máshogy nem megy, akkor ő felmondott ezért. Ez azért egy súlyos és lényeges és személyes döntés, vagy szóval egy a személyét elég lényegében érintő döntés. De ugyanúgy az is egy döntés, például egy kicsit kevésbé súlyos terület, de hogy például most a járvány alatt járjunk be személygépkocsival, azzal jobban óvjuk magunkat meg a másikat, vagy járjunk be tömegközlekedéssel. Én most gépkocsival járok, hát 7 óra 10 percre be kell érni, mert már akkor betelnek a helyek, 4-8 után nem sokkal már nem lehet parkolni. Vagy aki már kicsit később ér, az már csak szabálytalanul tud parkolni. De akkor ma például láttam, hogy akik szabálytalanul álltak, szépen ott voltak a cédulák a kocsikra föltéve. De ezt meg nem minden nap csinálják, és akkor ott is a kérdés fölmerül, hogy na, bevállaljam, hogy ma ide parkolok? Meg leszek büntetve? Nem leszek megbüntetve? De ugyanúgy lehetne még egy csomó ilyen példát mondani erre. Kinek mi fér bele? Meglátogassam a családtagomat, vagy ne látogassam meg? Mivel teszek jobbat? Szóval igen, ez nagyon fontos szempont, amit mondtál, Vili, hogy itt nincs egy jó gyakorlat, amire azt lehetne mondani, hogy na, én beállok a sorba, és akkor csinálom úgy, ahogy a többiek, mert itt egyéni utak vannak, egyéni döntések, egyéni felelősségek, ebben benne kell, hogy legyél. Nem tudod azt mondani, hogy most én akkor itt ebből kiszállok, ebből a történetből, és igen, beállok a nyájba, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt mondani, hanem ebből benne kell, hogy legyél lényeddel, személyeddel. Úgyhogy tényleg egy jó szempont, amit mondtál.
Hogyha úgy nézek erre, akkor még inkább azt gondolom, hogyha akkor működik igazán, hogyha komolyan veszem. Tehát, hogyha megpróbálok ebből kihátrálni, mondván, hogy a közre vonatkozik, aminek én a tagja vagyok, akkor ez nem lehet beavató. Így nem tudnak beavatni senkit se, és így nem vonatkozik az evangélium se rád, illetve ebbe az értelembe a veszélyhelyzet sem, ugye? Mert mindenképpen megszólítottak személyesen. A igen. Beavatásnál is azt mondták, gyere, ez fog történni. Eldöntötted, hogy nem veszel részt, nem fog működni. Tehát nem tesz, ha ezt Richard Rohr is azt írja, ugye itt ebbe a Férfi útja című könyvébe, hogy mindenek előtt elengedhetetlen, hogy a beavatandó higgyen abba, hogy ami történik, az nagyon fontos. Érted? Tehát, hogy ott, ha nem hiszi azt, hogy ez fontos, akkor nincs ott, akkor nem lesz jelen.
Magyarul akkor nem fog megvalósulni. Nem lesz
személyesen érintett. Ugyanígy az evangélium is, hogyha nem hiszed azt, hogy ez nagyon fontos, akkor nem érintett ez a történet meg. Aztán, milyen érdekes, hogy Szabi, te azt mondtad, hogy eljutni a határokig. Megértettem, Gábor, te azt mondtad, hogy a rend. Én meg azt mondtam, hogy ez a személyes részvétel, és hogy a rend, illetve ez a határokig való eljutás, és ez a személyes részvétel egyúttal ugye azt is eredményezi mind a három esetben, egy minőségi változás. Ezt talán mind a ketten említettétek még, hogy egyfajta minőség fog változni. Tehát amikor a határokig, ha eljutsz, és túlhaladsz ezen a határon, akkor a beavatóból, a fiúból férfi lesz, ugye? Az evangéliumban hadd ne magyarázzam, hogy akkor ott is mi történik, hogyha ezt ugye komolyan veszed. A járványhelyzet kapcsán megtörtént ez az esemény, és ha ezt jól kezeljük, személyre szabottan, akkor azt a rendet követhetjük, hogy kevesebből is meg lehet oldani dolgokat, nem kell ilyen pazarlóan bánni az erőforrásainkkal, és hogy mekkora felelősség, hogy ekkora erőforrás fölött rendelkezünk. És jó lenne, hogyha ez egy minőségi változást hozhat. Tehát hozhat egy minőségi változást, hogyha ezt a személyes érintettségemet kihasználom. És ezért ez a három megint összefügg, pedig hárman jutottunk el erre a történetre, de ugye, hogy ezzel a dologgal, hogy minőségi változás, össze lehet ezt kötni. Én nekem még volt egy, ami az eszembe jutott egyébként ezzel a hárommal kapcsolatosan, a beavatás, ugye, járványhelyzet és az evangélium, hogy mind a háromnál ugyanez a nem elég, hogy személyes megszólítás van, hanem hogy aktivitás is kell, hogy legyen mellette. Tehát, hogy aktivitást vár el mind a három helyzet. Tehát nem elég az, hogy hát igen, megszólított engem az Úr, és akkor jaj, de jó, köszönöm szépen, akkor én kistrigula, hanem hogy aktivitást vár el, menj, tedd ezt, tedd azt, gyere itt, állj ide középre, nyújtsd ki a kezed, hány ilyen van. Tehát mindig megszólít, és valamit kér. Nem azt, hogy jaj, de megsimogatja a buksit, hanem tegyél valamit. Kelj föl és járj, vagy mit tudom én. Tehát csomó
szeressétek lehetne egymást, igen.
Szeress, mindenképpen aktivitás van mögötte. A beavatásnál is azt gondolom, hogy aktivitás van. Tehát ott se lehet úgy passzívan oda menni, hogy mit vagyok, részt veszek az érettségi vizsgán, köszönöm szépen, itt vagyok, pipálják ki, és elmentem. Nem, meg kell írni, meg kell számolni, meg tudod-e csinálni. Megcsináltad? Nagyszerű. Magyarul aktivitást vár el. És a járványhelyzet is bármennyire furcsa is, még akkor is, hogyha azt mondom, hogy maradj otthon, az persze egy passzív felszólítás, de mégis aktivitást vált ki, mert ugye az előbb elmondott erőforrások felkutatása, milyen erőforrásaim vannak, rossz helyzetbe kerültem adott esetben, mégis mi az, ami jó, mi az, amivel tudok gazdáskodni, azt hogy oldom meg? Tehát kivált egy aktivitást, nem pedig passzivitásra, nem mondom, biztos vannak olyan emberek, akikből de az a bennük lévő elkeseredettség okán lehet. De egyébként, hogyha ez elmúlik, és sikerül ezen fölülkerekedni, akkor aktivitással lehet ebből kikerülni. Meg kell szokni az új helyzetet, és ahhoz az segít felfedezni, hogy hogy oldották meg régen az elődeink, visszanyúlni a múltba, és előre haladni, akár az internet segítségével, ugye internet világnapja, mégis egy aktivitást vár el tőlünk. Közben ránézek az órára néhány perc, ami még hátra van. Szabi jelzi, hogy már annyi sincs, de majd valahogy ezt még megkozmetikázzuk, hogy a történet azért befejezett legyen. Záró mondat, Gábor?
Örülök, hogy itt voltunk együtt. Az internetnek köszönhetően a hallgatók is hallgatták meg. Mi is láttuk, hallottuk egymást. Én most ennek örülök.
Én meg annak, hogy végül is ezért is hálásak lehetünk tényleg, hogy a technológia ma már megengedi ezt, hogy ilyen módon is tudjunk műsort készíteni, és ilyen módon is tudjuk egymással tartani a kapcsolatot. Meg szerintem igen, igazad van, most biztos, hogy mi minden egyes egyén egyénileg, meg minden egyes család megtalálta maga boldogulását is valahogy ebben a helyzetben. Szóval biztos, hogy ez egy jó tanulóiskola volt arra is, hogy a belső erőforrásainkat megtaláljuk. És én erre biztatok mindenkit, minden egyes hallgatót, hogy találja meg ezeket a belső erőforrásait, és ezekbe találja meg a maga erejét, békességét, meg hát az Isten kegyelmében.
Volt a mi műsorunknak régebben egy ilyen része, ahol a magyar kalendárium kapcsán emlékeztünk meg dolgokról, és így keresgéltem most valami oknál fogva, valahogy a lélek erre vitt, és hát azt találtam, hogy egyébként egy nagyon szép kerek évforduló van a mai napon, jelesül 100 évvel ezelőtt, 1920. május 18-án született Karol József Wojtyla, Szent II. János Pál. És hogy ezt most miért hozom ide? Arról beszéltünk, és azt mondtam, hogy az aktivitást. Ugye ő arról híresült, hogy az utazó pápa, aki a legtöbbet utaztat, és oda ment, ahol szükség volt rá, ő volt az első, aki bátran kimozdult. Mindannak ellenére, ugye, hogy hát mik történtek vele. Úgyhogy én most ezért is hoztam ide, hogy egy kicsit így emlékezzünk meg őróla is, nagy szeretettel. És hát köszönöm én is, hogy velem voltatok, és beszélgettünk erről a kérdésemről. Ha nem változik az élet, másképp nem rendelkezik, akkor június 1-én lesz újra férfi sátor adás. Ha meg másképp hozza a sorsát, akkor úgy lesz. Nagyon köszönöm nektek még egyszer, hogy velem voltatok, a kedves rádió hallgatóknak, akik kitartottak mellettünk. Őnekik is köszönöm ezt. Hallgassák tovább a Mária Rádiót. Adjon Isten jó estét mindannyiuknak.
Áldott szép hetet mindenkinek.
Isten áldja a hallgatókat.
Viszont hallásra.